Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Game on a Rádió Café 98 játékokkal és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Itt van velem Bényi László, állandó műsorvezetőtársam.
Szia Csaba, sziasztok!
De nehéz szó egyébként ez a műsorvezetőtárs, így elhadarva. Na mindegy, hát ugye közeledik az év vége, és így gondolt, hogy hát függetlenül attól, hogy maga a műsor igazából egy két hónapja sincs, mert hogy a Rádió Café is úgy tért vissza szerencsére az éterbe, de hát tartunk egy összefoglalót, hogy mi történt, mert függetlenül attól, hogy mi még nyáron nem beszéltünk erről itt a rádióban, azért dolgok történtek, úgyhogy ez egy ilyen 2022-es játékos év összefoglaló lesz, és hát nagyon, nagyon sok irányból neki lehet ennek futni. Ezek szerintem külön blokkok lesznek. Én trendekkel kezdeném egyébként, mert talán az a legérdekesebb, meg a legegyszerűbben körbeírható.
Igen, és itt is sok párhuzamosan működő dolgot lehet felfedezni. Talán a legnagyobb hatása az egész éves játékkínálatra, meg a jövő évi játékkínálatra is ironikus módon a Covid helyzetnek volt, még akkor is, hogyha már nagyon sok országban igen sokat javult a vírus helyzet. Sok helyen emiatt, vagy legalábbis erre hivatkozva halasztottak el játékokat, és ezek a legnagyobb játékok, amiket tényleg 10 milliók várnak. Ugye a Skyrim-et meg a Falloutokat készítő Bethesdának például a Starfield-je, a Nintendo Zeldájának a folytatása, vagy éppen a Baldur's Gate 3, ugye a legendás régi PC-s játéknak a teljesen új alapokra helyezett feldolgozása, ezek mind 2023-ra halasztódtak, és az indokok között mindig ott volt, hogy a Covid-dal kapcsolatos átszervezések miatt egyszerűen megcsúsztak. Szerintem ez valamilyen szinten nyilván nem a Covid része, de az, hogy elhalasztanak játékokat, az pozitívan is jött ki. Volt néhány olyan elég nagy csalódás, elég nagy balhét okozó megjelenés, amikor nyilvánvaló volt, hogy ez a játék nincs befejezve egyszerűen.
Cyberpunk.
Például az is, de még azóta is volt néhány, és ilyen iparági körökből már lehet tehát hallani olyanokat, hogy egyszerűen lehetetlen volt meggyőzni a kiadókat, hogy még fél évre szükség van, és például a Cyberpunknak a megjelenése is egy ilyen adóászt adott, hogy figyelj, a Covid-ra tudjuk fogni, tehát a részvényesek nem lehetnek idegesek, mert a Covid-ot mindenki ismeri, mindenki tudja, hogy mi az a...
Igen, egyébként én egy kicsit ezt kifejteném, hogy milyen lehetett itt a Covid, mert ehhez egy picit ismerni kell szerintem a stúdióknak a működését is. Tehát, hogy ugye abba gondoljatok bele, hogy játék fejlesztődik ott, ezen több száz, több ezer ember dolgozik párhuzamosan, vannak egyébként külsősök is, ezek nem fizikailag egy helyen ülnek feltétlenül, stb. És ugye a produktum az, mi játékosként azt mondjuk, hogy a játék, de igazából egy kód, egy forrás kód, ami persze nem úgy kell elképzelni, hogy akkor az egy darab ilyen nagy fel, hanem nagyon sok része, de hát egy ilyen fejlesztésnél rengeteg olyan nagyon sok millió dollárt érő részlet van, ami nem biztos, hogy magának a játéknak mondjuk grafikus motorja, mert lehet, hogy egy olyan tool, amivel a pályatervezés történik, vagy a karakterek importálása, vagy az animáció, tehát, hogy valamilyen eszköz, de lényeg, hogy ezeket a cégek nyilván védik, mert hogy ez egy óriási érték, dollár milliókról, milliárdokról beszélhetünk itt, és emiatt a játékfejlesztés az egy kicsit ilyen zárt kapus téma volt a Covid előtt, tehát az otthon te nem fejlesztetted, tehát nem az volt, hogy ezt felrakjuk a felhőbe, meg nem az volt, hogy akkor persze Józsi vitt haza a notebookodon, és akkor majd még otthon egy kicsit dolgozzál rajta, mert ugye ha Józsi notebookját ellopják, akkor gyakorlatilag az lehet, hogy egy 1000 dolláros notebook, de amúgy meg 300 millió dollárnyi kód van rajta.
Igen, vagy például egy némileg pozitívabb példa, amikor a Ubisoftnál az egyik vezető az Assassin's Creed egyik részének a PowerPoint prezentációját egy repülőn tervezte, a mögötte sorban ülő, az egyszerűen megnézte, hogy mi van a doksiban, és az azonnal megírta a Kotakunak, akik ezt lehozták egy hatalmas cikkben, és hónapokkal a hivatalos bejelentésért kikerült. Tehát még erre is figyelni kell, hogy...
Szóval nem volt home office, nagyon röviden összefoglalva, itt nem volt home office, de aztán jött egy Covid, és hát akkor ugye most két irány maradhatott, az egyik, hogy akkor leáll konkrétan a fejlesztés addig, az eléggé pénzbe kerül, mert ugye a fejlesztőidet fizetned kell, ha nem dolgoznak akkor is, mert ha kirúgod őket, akkor ők elmennek máshova dolgozni, tehát akkor kifejezi be. Meg hát ugye lecserélni sem lehet itt egy fejlesztőbrigádot, de az se volt megoldható, hogy hogy akkor otthonról egyik napról a másikra, mert egyszerűen a home office itt nem létezett, mint fogalom. És ugye ezt meg kellett ugraniuk a cégeknek, hogy hogy vezessék be a home office, és ez egy szervezetfejlesztési teljesen más kérdés, mint a konkrét játékfejlesztés, és ez sok időt elvitt. Tehát tök logikus, hogy most csúsznak, de ez még mindig jobb, mintha nem próbál, tehát szerintem is, mert annyi félkész játék jelenik meg mostanában, persze pont ugye Hiro mondta két adással ezelőtt, talán ugye a Fabler egyik fejlesztője volt itt a stúdióban, hogy sosincs befejezett játék, tehát hogy vagy nem így fogalmazott, tehát hogy kész játék nincs, befejezett van, talán ezt mondta. De hogy azért itt most olyan szintekről beszéltünk, mondjuk én Cyberpunkon voltam ki nagyon, hát tényleg beleraktam 20 órát, és egyszerűen jött egy olyan bug, hogy kész, nem tudtam tovább haladni. Uh-huh. És emiatt én azt a játékot azóta is félreraktam, pedig azóta már játszható elvileg. De a lényeg, hogy vannak csúszások, de ez nem biztos, hogy baj, mert mondjuk egy Baldur's Gate 3-nál én viszonylag örülni fogok, hogyha egy korrekt dolog jön majd ki végeredményként, nem egy félkész valami.
Igen, például ugye a Starfield, amit idén mutattak be teljesen valamikor nyáron, azt hiszem, és akkor még úgy volt, hogy ez megjelenik idén, és nagyon nem úgy nézett ki, mint ami fél éven belül tényleg elkészült. Tehát így mindenki sokkal jobban húzta a száját, mint az egy ilyen általános bemutatásnál lenni szokott, mert általában mindenki a pozitívumokra koncentrál, de amikor ott van mögötte, hogy figyelj, ez novemberben megjelenik, akkor már arra gondolsz, hogy ezt novemberig ezt nehéz lesz befejezni, és amikor azt mondjuk, hogy nehéz, az azt jelenti, hogy
nem lehet.
Ezt nem fogják tudni befejezni, úgyhogy igen, van ez a Covid, ami egy ilyen globális dolog, és vannak ugye regionális kisebb dolgok is, tehát például azt talán senkit nem lep meg, hogy az ukrán játékfejlesztések, amelyek közül talán a Stalker 2 a legnagyobb nevű, azok leálltak, minimum elhalasztottak, de egy csomóban vannak olyan stúdiók, ahol a fejlesztők elmentek a frontra harcolni. A szerencsésebbek át tudtak költözni valahová máshova, de hát az is időbe meg pénzbe szenvedésbe kerül. És ugye ott van Kína is, ahol meg ugye a zero covid politika miatt egész városrészeket zárnak le, és mivel Kína az egyik legnagyobb bedolgozó cég a játékvilágban is, tehát ahogy mondtad, a kódot, a fő munkát, a karaktertervezést, azt nagyon sok esetben mondjuk egy amerikai, kanadai, európai cég végzi, de amikor arról van szó, hogy kéne 40 féle asztalnak a grafikáját előállítani, vagy nem tudom, füveket, tányérok, bármilyen grafikai anyagokat, ezt nagyon sokszor kínai vagy vietnami stúdióknak adják ki, egyrészt azért, mert nyilván ők olcsóbban dolgoznak, mint hogyha Amerikában mennének, fölteszem azt ugyanennyi grafikust. Viszont hogyha az, ahol ez a kihelyezett stúdió dolgozik, az a város úgymond leáll, akkor nyilván ott is el kell gondolkodni, hogy hát ez megint csak halasztás lesz.
Szóval igen, és akkor a fő karakter megmondja, az asztalok hát így hiányoznak, az egyébként érdekes lenne látni egy ilyen félkész játékot.
Egyébként nagyon érdekes megnézni, hogy ezek a bedolgozók mennyire apró részleteket, amik aztán az összkép szempontjából fontosak, tehát például csak a bevilágításra külön mini stúdiók foglalkoznak, hogy amikor belépsz egy szobába, akkor mindennek az árnyéka az úgy működjön, ahogy kell. Aztán szerintem egy nagyon fontos 2022-es trend volt, már korábban is voltak rá jelek, de szerintem ez idén gyorsult
fel legjobban. Idén látható, mert tudom, igen, hogy mire gondolsz, a filmekre.
Filmek, sorozatok, animék, minden, amiben a játékokat egy új médiában, médiaformában el lehet mesélni, azok megelevenedtek, és tényleg, hát szerintem legalább 10 játékos film jelent meg, kisebbek, nagyobbak. Néhány már egész sikeres lett, tehát például az Uncharted meg a Sonic is ilyen 400 millió dollár között hozott, amivel ezek nyereségessé váltak. Aztán ott van ugye a Witcher sorozat, az is már két éve fut.
Igen, az Arkane,
az Arkane LOL, az idén jött ki, igen, az a League of Legends
jó dolog, és jól is nyúltak hozzá egyébként, de engem most az érdekel ebben az egészben, hogy így lehet olvasni, hogy most már a játékipar nagyobb, mint a filmipar, meg a kvázi klasszikus szórakoztatóipar. Tehát, hogy szerintem ezek ilyen nagyon átgondolt piaci törekvések, hogy az a durva, hogy most már nem arról van szó, hogy filmmel próbálunk átvinni más területre, mert a filmet úgyis mindenki megnézi, hanem azon, hogy a játékok sokat akarjuk áthozni, hogy nézzenek filmet meg sorozatot, mert hogy gyakorlatilag ott már több della van.
Több della, meg szerintem több idő, ami talán még fontosabb. Tehát mondjuk, aki rá van kattanva egy Fortnite-ra, vagy egy, nem tudom,
Bármire?
Bármire. Az sokkal több időt tölt el, mint az, amit korábban mondjuk moziba járásra fordított, és lehet, hogyha a kedvenc játékát átviszik moziba, akkor az itt mégiscsak föláll a székről is, az asztal elől, és mégiscsak elmegy a moziba. Szerintem nagyon sok filmes cég azt keresi, hogy mi jöhet a Marvel, meg a szuperhősök, meg a DC szuperhősök után, vagy mellett, mi lehet az a következő trend, és ebben nagyon sokan, főleg akiknek nincsen Marvel-je, meg DC-je, a videójátékokat nevezte meg ennek, és iszonyatos mennyiségű pénz az, amit beleölnek. Mondtam, hogy 2022 az első év, ahol ez tényleg látszik, de aki követi ezeket a filmes bejelentéseket, az tudja, hogy gyakorlatilag minden nagy játéknak vagy sorozat, vagy film készül belőle a következő 2-3 évben. A John Wicknek az írója például, a David Kolstad, az 4 videójátékos akciófilmet ír egyszerre, vagy hát nyilván lehet, hogy egymás után, de hogy idén ezt jelentették, hogy 4 filmet, én akár már tök közepes, tehát például a Streets of Rage egy tök jó Mega Drive játék volt, de azért nem az a klasszikus, amire 10 milliók emlékeznek, és elfogytak egyszerűen nagy nevek, ugye főleg a Sony, akiknek ugye nyilván van saját filmes iparága is. Ők azok, akik óriási. Ezt talán vezetik. De a Microsoft is ugye belépett ebbe, tehát a Halo-ból sorozat lett, igen. Az már az első évad el is érhető. A Gears of War-ból egyszerre készül animációs sorozat és film. A Ubisoft...
Igen, a Halo nekem tetszett. Így csak eszembe jutott, nem tudom. Neked ezek szerint annyira nem, de...
Én nagyon szeretem a játékokat, és tudod, ez így rajongóként minden apróság zavar, úgyhogy nekem ez a bajom veled. A Ubisoft is 6 vagy 8 játékából jelentette be, hogy lesz belőle valami. És hát ugye a Nintendo pedig a Super Mario-hoz tér vissza, ugye nekik a 80-as években volt egy elképesztően rossz Super Mario film, nem tudom, azt látta, de amiben a ilyen rabszolga Yoshik voltak, meg...
Sajnos csak és szerencsére csak részleteket, tehát ilyen mémek formájában, de az, hogy
ez most
ugye erős kontent volt, igen, az biztos. Hát igen, változott, és van itt még egy trend, de ezt szerintem már csak a kis kiállásunk után fogjuk elmondani, úgyhogy ne menjetek addig se sehol, maradjatok velünk, mindjárt jövünk.